Folytassuk a közös rádiózást, Földgömb rovat, a telefonnal másik végén pedig a Földgömb főszerkesztője Nagy Balázs, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docense, geográfus. Szervusz Balázs még egyszer.
Szervusz.
Kicsit beszéltünk már a rádióműsor előtt, és kérdeztem, ugye jól ejtem a címet, Invierno Boliviano, tél a nyárban, ez az írásod címe.
Igen. Hát ez tulajdonképpen a bolíviai telet jelenti, aminek az az érdekessége, hogy valójában a nyáron zajlik.
Minden évszak mindennel összekeveredik, van egy száraz, nagyon magas hegy, száraz vidék, majd mindjárt meséled a részleteket, meg visszautazunk a történelembe az idővonalon 15 évet, na és ott volt ez a hószakadás, földindulás, meg sok minden más, de akkor menjünk vissza, ugye? Dél-Amerika a helyszín, és 15 éve indult ez az egész expedíciós sorozat, vagy tervezés leginkább.
Igen, tehát egészen vissza kell mennünk 2008-ig, amikor elhatároztuk, hogy az Andokban egy hosszú távú klímakutatást indítunk, mégpedig egy olyan területen, ahol hát nincs jég, meg nincs víz, gyakorlatilag a víz óriási kincs ezeken a helyszíneken, és hát máig megy ez a kutató munka változó körülmények között. Ebben az évben egészen szélsőséges helyzettel találkoztunk.
Egy picit azért így lelétszős a helyszín, mert mi minden évben egyszer legalább beszélgetünk, amikor ti visszajöttök az aktuális expedícióról. Hát ez most is egy ilyen beszélgetés végül is.
Igen, ez a száraz Andok területe, ahol 6000 méternél magasabb hegyek emelkednek, Chile és Argentina határán, és ezek az óriási hegyek vulkánok, de nem működő vulkánok, és ezek a hegyek lehetnek a száraz Atacama sivatag vízbázisai, vagyis ezekről a hegyekről vagy hegyekből jöhet víz. Mi pontosan ezt vizsgáljuk, csak éppen itt a felszínen nincs víz, a felszín alatt van fagyott állapotban, mélyen, és mi azt derítettük ki, hogy hol, mennyi víz van, mi történik aztán ezzel a vízzel. És amikor oda megyünk minden évben, és műszeres méréseket végzünk, akkor nagyon szélsőséges időjárási körülmények között kell dolgoznunk.
Ez volt 2023 délszaki nyara, a Föld legmagasabban fekvő sivatagjáról beszélgetünk, ugye?
Így van. Igen, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy a sivatag maga egészen 6000 méterig húzódik.
Tizenvalahányszor voltatok már a 15 év alatt, ugye a műszerek ott vannak, volt talán egy vagy két év, amikor nem lehetett utazni, akkor nem, de a műszerek akkor is végezték a dolgukat. Igen. Igazából még itt a 15 év alatt is érnek benneteket meglepetések, mert a cikket, az írást is úgy kezded, ugye, hogy a nagy földi légkörzés, monszun, hurikán, El Niño, ezekről sokat hallunk, de azért az ilyen kisebb mozgásokra, vagy helyi mozgásokra szinte egyáltalán nem.
Így van, tehát tudja az ember, hogy ilyen különlegességek adódhatnak, de amikor ott van a közepén, akkor azért meglepődik. Tehát ezt a cikket azért is most hoztuk, vagy most jelentettük meg nyáron, mert sokan sokfelé utaznak, nyilván elsősorban a mi nyári szünetünkön, és amikor az ember belefut egy olyan helyzetbe, hogy hát igen, ismeri a területet képekről, Instagramról, innen-onnan, de nem olyan éppen abban az évben, valami különlegesség zajlik, valamilyen speciális időjárás éri, akkor lehet, hogy csalódott lesz. Mert hát elmegy Horvátországba, mondjuk, vagy felmegy a Kárpátokba, és nem olyan a látvány, nem olyan az időjárás. De hát ilyenek lehetnek. Tehát amikor mi most februárban az Andokban dolgoztunk, száraz területen, azt várná az ember, hogy az ottani nyáron lesz igazán nagy a szárazság, a lehető legjobb időjárás, ehhez képest őrült nagy havazások érkeztek.
Na, majd mindjárt folytasd, egyszer csak azt akarom, hogy biztos rossz a példa, mert ezt meg tudod indokolni, de ez pont a hétvégén én Makón voltam, és hát évek óta járunk oda, és fantasztikus a Marospart, meg a Kalandpart, meg minden, és tavaly például ugyanebben az időszakban én lábbal toltam a csónakot végig a Maros közepén, mert annyira nem volt benne víz, most pedig szinte megközelíthetetlen volt a Maros, olyan áradás van rajta. Milyen érdekes a Dunán itt egyáltalán is, tudom, mert kezelik meg megfogják az osztrákok, szlovákok, de a Duna az itt nagyon jól fürödhető, csónakázható volt a fönti részen, Szentendre környéken. Ehhez képest mondom, a Maros egy hatalmas, hatalmas folyammá duzzadt most, pedig hát július eleje van.
Igen, ez a kérdés, hogy milyen szélsőségek férnek bele a természetes képbe. Tehát mondjuk, hogy a Kárpátokat említem, nyáron elmegy valaki kirándulni Retyezába vagy Fogarasi-harsokba, hát arra kell számítani, hogy lehet perzselő meleg is, de akár havaszhat is. És főleg a havat nagyon nehéz elképzelni, a friss havat, akkor, amikor 30 fokból indul az ember föl a hegyekbe, de az, hogy nyáron is esik egyszer-egyszer hó, mondjuk 2000 méter fölött, az még belefér a képbe. És na, tulajdonképpen az is belefér, hogy ha mi az Andokban dolgozunk, akkor jöhetnek hóviharok abban az időszakban, amikor ez nem szokott lenni. Tehát ezt tulajdonképpen azt mondom, és azért is írtuk a nagy földi légkörzést, meg a nagy szélrendszereket, mert ez benne van a képben, csak 90%-ban ebben, vagy...
Nem feltétlenül számol az ember. Hát igen, mert szénné égve szoktatok hazajönni, arra emlékszem, meg beszélgettünk már, és is iszonyú szélsőséges ott van, 5-6000 méter, majdnem 7000 méteren a körülmények, de hát inkább homokra számít az ember. Jó, a hőmérséklet az lehet hideg, de az, hogy hó és ennyi hó, az akkor ezek szerint még titk, mert utólag rendben van a cikk, és nagyon bölcs vagy, de ezt kalkuláltatok ezzel, mondjuk a terepjárók erre föl voltak-e készítve? Megfelelő védőöltözetetek volt erre a helyzetre?
Védőöltözet volt, igen, de igazából ebben az a legkülönlegesebb, hogy nem csak nagyon nagy magasságban esik hó, hanem 5000 méteren is. Persze az nekünk nagy magasság, de ott azért 5000 méteren még autózik az ember. És amikor azt tapasztaljuk, hogy jön a vihar, és tudjuk, hogy jön, persze van időjárás előrejelzésünk, de hogy az milyen vihar lesz, hogy ennyi hó, azért az a föld legszárazabb hegyvidékén ritkaságnak számít, és mindent betemet a hó, tehát mondjuk fél óra alatt a sátrak nem látszanak ki a hóból, az azért mindenhol a földön nagy hóviharnak számít. És itt számunkra az a legkülönlegesebb ebben a helyzetben, hogy itt nincsenek utak, keréknyomok vannak, de azok nyilván nem látható.
Hát az hóban nehezen látható. Igen.
De mire esik a hó? Hát homokra. Tehát képzeljünk egy homoksivatagot, amin vastag hó van, ahol nulla látási körülmények között kell keresni az utat. Mert ugye ilyenkor rögtön azon kezdünk gondolkodni, hogy meddig tart a hóvihar? Napokig tart? Meddig ragadunk fönt? Vagy milyen hosszú
idő? Kotrógépek nincsenek ott rendszeresen.
Nincs, semmilyen gép nincs, igen, csak terepjárók. És a másik kérdés, hogyha elkezd olvadni ez a hó, akkor mit fog okozni a víz? Mert mondjuk a legközelebbi településtől 200-250 kilométerre vagyunk. Tehát, hogyha elmossa az utakat a víz, akkor még hosszabb időre felragadunk a hegyekbe. És ilyet már láttunk egy 6-7 évvel ezelőtt, amikor egy egész évig nem lehetett a hegyekbe mozogni, olyan nagy áradás jött le a gyors holvadásból. Tehát ez tényleg nagyon ritka jelenség, tehát ilyenkor azt kell csinálni, hogy minél hamarabb, még a havas időszakban, még az olvadás előtt le kell jönni, és akkor várjuk, hogy mi lesz. 2 hét múlva visszamentünk a hegyekbe, de akkor is jött hó egyébként, hát ez most egy ilyen csuda nyár volt, a bolíviai télnek nevezett időjárási jelenséggel, és akkor tényleg elvitte már az utokat a víz, de mi nem ragadtunk fenn akkor sem.
És az első, ezt a hatalmas havat, vagy az ottani viszont hatalmas havat, ez a homok egyszerűen elszívta, mint az itatós?
Egy részét, tehát pár nap alatt elolvadt a hó nagy része, de igazából ezen a száraz környéken a nagyon erős szél fajja föl a havat. Mm. Tehát a hóból nem mindig lesz lefolyó víz. Nem, ezért is sivatag ez a terület, mert elszublimál gyakorlatilag, tehát elpárolog a hó nagy része. A kis részéből azért lesz víz. És erre kell ilyenkor nagyon figyelni, amikor nagyon sok a hó, akkor a kis része is esik sok víz. De az egész jelenség azért is különleges, mert az ember nem látja, hogy jön a vihar, mert ez az Andok túloldaláról, ez az Amazonas medence irányából jön. Csak onnan nem szokott jönni egyáltalán ilyen hóvihar. Hát ezért sivatag az a sivatag, mert az Andok útját állja a nagy nedves légtömegeknek. A csendes óceán felől, onnan a hideg partvidéki tengerrészről meg szintén nem jön csapadék.
Az 5-6000 méteren egy ilyen elektromos vihar, ahogy írod, és erről mondjuk, ha mondasz 3 mondatot, azt megköszönöm, mert az még nekem sincs meg a fejemben egészen pontosan, hogy mit jelent. Azt láttam és olvastam, hogy mondtad, hogy zizegett a bototok, síbototok, föláll az ember haja, tehát mint hogy ilyen kisülések lennének, de egy ilyen elektromos vihart hogyan kell elképzelni?
Ez olyan, mint amikor nyáron jön nálunk egy nagy gomoly felhős vihar, és dörög az ég és villámlik, akkor az ott van fölöttünk. Itt meg benne vagy. Mert olyan magasan vagy, ahol egyébként ezek a fellegek járnak.
A fellegek lába az a fejemen van, igen.
Igen, vagy alattam. Tehát körülöttem csapkod a villám, zizeg minden. Az alpokban lehet azért ilyeneket tapasztalni nagy magasságban, és akkor a hó is egészen furcsa, olyan, mint a hungarocell hullna az égből, nagy tömegbe, és tényleg minden fém eszköz zizeg nálunk. Az ilyenkor talán legjobb megszabadulni ezektől, mert elmenekülni igazából, amikor ott van az ember körül, akkor nem lehet. Tulajdonképpen a biztonságot ilyenkor egy autó jelenti, amiben ha bele is csap a villám, akkor semmi bajabb lesz az embernek, de hát mi távol voltunk az autóktól is. Tehát, hogy tekertünk lefelé 6500 méterről, és szerencsénk volt. Igazából ilyenkor sok mindent nem lehet csinálni, amikor nagyon gyorsan jön a vihar. Volt már olyan, hogy letettük a szívótakat, de igazából a fémeszközök a veszélyesek. Tehát egy jégcsákány hágó vagy hasonló.
Az nem szerencsés.
Ami nem szerencsés, hogyha kibóg az emberen.
Milyen fantasztikus, ugye ott vannak ezek a műszerek, ezzel kezdtük a beszélgetést, most már tizenvalahány éve, és akár ezek a műszerek, ezt a fajta változást, nyilván ez a hó, ebben a jeges permafrostban, ugye jól mondom, ebben nem szivároghat le ennyi idő, de ezek a műszerek majd jeleznek jövőre, vagy 3 év múlva valamiféle változást, ez pont úgy elképzelni, mint akkor egy fát kivágnak, és az évgyűrűkben lehet következtetni, hogy mikor volt szárazság, mikor volt bőség csapadékban, ez nyitán nektek egy nagyon izgalmas dolog. Lesz ezt majd viszont látni, ezeket az eseményeket a műszerek rögzítette adatokon.
Így van, ezt pontosan látjuk. Hogyha nagy hó esik, akkor azt látjuk, hogy az a napi hőmérséklet ingadozás, ami jelen van, az kisimul. Tehát a hó az szigetel azokra a napokra, amíg ott van. Tehát pontosan látjuk ezt is, nyilván van hozzá hőfelvételünk is, meg nedvességet is mérünk, tehát vissza tudjuk következtetni, hogy mi miért történt. Tehát mi nem a rövid távú ciklusokat mérjük, vagy a folyamatokat mérjük, hanem a hosszú távú, ugye a klímaváltozás. De ennek része az is, hogy az egyik időszakban, vagy az egyik nyáron, vagy télen miért más a jel, vagy amit mérünk, mint a másik évben. Tehát mindent meg kell magyarázni, hogy ami az adatokból látszik, annak mi a háttere. És amikor van egy ilyen különleges időjárási esemény, akkor azt is bele kell tenni a képbe. De ez ugyanolyan, mint az El Niño, vagy tényleg, mint a monszun, hogy ezek időnként előfordulnak, és akkor bele kell illeszteni a sok-sok millió adatból kialakított képbe. Én még az jutott eszembe, hogy volt egyszer olyan, még vagy 10 évvel ezelőtt, amikor az egyik műszerünk, ami pont a csúcson volt, majdnem 7000 méteren, azt elégve találtam meg. És csak arra tudtunk gondolni, hogy egy ilyen vihar volt akkor is, amikor egyszerűen az ottani elektromosságot, a villámlást nem bírta a műszer, és szétégett. Tehát máshogy nem tudjuk elképzelni, hogy lehet ilyen változás. Annak persze nem örültünk.
Arra emlékszem, hogy egyszer volt, amikor meg a sivatagi róka, jól mondom, a sivatagi róka kapartak, igen, arra emlékszem, hogy szóval ezek a műszerek azért, szóval az a jó, hogy ott nem nagyon mászkálnak turisták, tehát azok nem veszélyeztetik a műszereket, de azért a hó, a jég, meg a róka, azért az benne van a képen.
Igen. Tehát, hogy már egyszer volt olyan, hogy valaki megtalált egy műszert, megnézte, milyen szép letette, de nem ugyanúgy, ahogy kellett volna. És akkor azt is dobhattuk ki, mármint az adatot. De valójában a természet fenyegeti ezeket a méréseket, és ahogy mondtad, még a pandémia idején is oda tudtunk menni, mert muszáj volt, tehát nem szakadhatnak meg ezek a mérések, de mindig arra kell készülnünk, hogy valami lehet, tehát többszörösen túlbiztosítjuk, vagy bebiztosítjuk a méréseket, hiszen most már több mint 10 éve mérünk, ilyen hosszú mérésre az sehol nincs a Földön, magas hegyi környezetben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azért a természet az úr, akár ott az Andokban, 6000 méteren, akár itt, azért ez látszik egyre inkább, ezt minden nap tudomásul kell vennünk, talán egyre jobban.
Igen, így van.
Nagyon szépen köszönöm, Nagy Balázs geográfus, a Földgömb főszerkesztője, az ELTE természetföldrajzi tanszékének docense. Köszönöm szépen, Balázs.
Én is köszönöm.